Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 23. Zsoltárunk első versét. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel köszöntöm Székely Zsoltot, a Klapkatéri Református Egyház község lelki pásztorát, mai igehirdetőnket. Köszönjük nagy tiszteletű úr, hogy elfogadtad meghívásunkat. Kívánjuk családodra, személyes életedre és a gyülekezeti szolgálatodra is az Úristen gazdag áldását. Hirdetem a testvéreknek a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet is, és szokott rendünk szerint kis gyermek megőrzést is vállalunk. Egy személyes hirdetésem is van, Isten kegyelméből megszületett 5. gyermekünk, 2. fiunk, János Kolos. Panni és a kisbaba is jól vannak, egészségesek, hála értük az Istennek. Köszönöm a testvéreknek az értünk mondott imádságokat. Derekas énekünk a 826. számú dicséret lesz, ezt énekeljük végig mind a 4 versével. A 826. számú dicséret első verse így kezdődik: Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, aki nem érdemeink szerint bánsz velünk, hanem szeretettel és kegyelmesen. És köszönjük neked ezt a mai délelőttöt, és hisszük, hogy te készítetted el a találkozást veled és egymással. Köszönjük neked, hogy te szólsz hozzánk ígéd által, amelyben megmutatod, elmondod számunkra, hogy ki vagy te, milyen mély a szereteted irántunk. Kérünk téged ezen a mai istentiszteleten is, nyisd meg a szívünket és értelmünket, hogy legyünk a te ígédnek befogadói és megértői, és engedelmes cselekvéi. Adj bátorságot, hogy őszintén szembenézzünk magunkkal a te ígéd fényében, hogy úgy lássuk magunkat, ahogyan te látsz bennünket, és úgy lássunk téged, ahogy a te ígédben önmagadat kijelented a mi számunkra. Te vidd véghez ezen a mai istentiszteleten is, hogy növekedhessünk a kegyelemben, és a mi Urunk, megváltó Jézusunk ismerésében. Urunk, kérünk, legyél hozzánk irgalmas, szent lelkedet ne vondd meg tőlünk, Sámuel könyörgésével jövünk most is, szólj, Uram, mert hallják a te szolgáid. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvasom. János evangélium a harmadik részéből, a harmadik rész 16. versét, és ennek alapján az ő üzenetét hirdetni is kívánom a számotokra. Így van megírva, Istenünk igéje a János evangélium a harmadik részében, a harmadik résznek a 16. versében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, talán senki nincs itt közöttünk, aki a János 3.16-ot kívülről ne tudná. Vagy alig akad valaki, aki nem tudja. De most már, hogy hallotta, így tudja. A János 3.16-ot. Eredetileg úgy terveztem, hogy a mai Isten tiszteletre ugyanazt az igét hozom, mint a Klapka térre. Végül valahogy úgy nem hagyott Isten lelke nyugodni, és ez az ige az, amit elhoztam ma hozzátok, közétek. A Biblia legismertebb igéje, vagy igéi közé tartozik ez a mondat. És legszívesebben, nyilván ezt most nem tehetem meg, de odaülnék mellétek, egyen-egyenként, és jó lenne átbeszélni, hogy mit jelent neked a János 3.16, ha kívülről tudod, vagy mit jelent neked a János 3.16, ez a mondat, ha először hallottad. És boldogan mondanám el én is neked, hogy mit jelent ez a mondat számomra. Nyilván nincs erre lehetőség, így csak azt fogjuk most hallani, amit ebből az igéből én megértettem, és most elhoztam hozzátok. Három egyszerű pontban vagy gondolatban fogalmaztam meg azt, amit szeretnék megosztani veletek. Először is, hogy mi az, amit mond ez a textus felolvasott igénk Istenről. Mit mond rólunk? És hogy mit jelent ez a számunkra? Tehát mit mond Istenről? Mit mond rólunk, emberekről? És hogy mit jelent ez a mi számunkra? Mit mond Istenről? Isten. A filozófia témái közé nyilván fölvették, és ott van a 9 nagy téma között az Isten kérdés is, úgy, mint az ember kérdés is. Kicsoda az Isten? Jó beszélgetések témája szokott ez lenni. Nemrég az egyik család, aki eljött hozzám keresztelést bejelenteni, nálunk az a szokás újabban, hogy egy több alkalmas találkozáson veszünk részt, ahol végigvesszük Márk evangéliuma alapján Jézus életét. És mindig azzal kezdünk, próbálom felderíteni, hogy hol tartunk az Isten kérdésben. Kicsoda az Isten? Mit tudunk Istenről, mit gondolunk Istenről? És az egyik ilyen alkalommal mondta el az apuka, hogy hát Istenről jókat szoktunk mi vitázni a barátokkal. És akkor visszakérdeztem, hogy hát ez egy nagyon jó téma, meddig jutottak, kicsoda ő? Hát, volt a válasz, kicsoda Isten? Ezt nehéz elmondani. Nehéz elmondani. Érdekes témának tartotta, és mondta, hogy jó lesz majd beszélni a következő hetekben erről az Istenről, jó lesz vitázni róla. Kicsoda az Isten? Ha ezt a szót, ezt a nevet hallod, hogy Isten, milyen gondolatokat indít el benned, Isten? Milyen érzéseket kelt, ébresztesz benned, hogy Isten? Kicsoda az Isten? Ha egy mondatban el kellene mondd, hogy kicsoda az Isten, mi lenne az a mondat? Ha egy szóban kellene megfogalmaznod, hogy milyen az Isten, mit mondanál? Hogyan fogalmaznád meg ezt a választ? Érdekel a válaszod. Nagyon jól ismeritek bizonyára azt a történetet, amikor Cézária Filippinél vannak Jézus és a tanítványok, és megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor jön a válasz. Mindenki mondja, hogy egyesek a profétáknak, egyesek Illésnek, mások Mózesnek, jönnek a válaszok. És amikor megkérdezi, hogy ez így rendben van, de ti kinek mondotok engem, akkor már nem jönnek a válaszok. Kinek mondjuk az Istent? Kicsoda ő? Kinek mondott te őt? Egy mondatban, vagy két mondatban. Van olyan vélemény, amikor Istenről kezdünk el beszélgetni, nekem, mikor már ilyen jó beszélgetésben benne vagyunk egy-egy családdal, vagy éppen a gyülekezetben, akkor úgy elmondják, hogy sokan kiábrándultak a Biblia Istenéből. Sokan kiábrándultak Istenből. Háború, járványok, egyre feszültebb nemzetközi helyzet, gazdasági nehézségek. Valaki éppen nemrég egy személyes beszélgetésben mondta el, hogy hát miért szenvedünk ennyit? Miért szenved ennyit a családom? Hol van a történetünkben az Isten? Mert ha lenne, és ha ő jó lenne, nem szenvednék annyit. Nem lenne annyira nehéz apának az élete, vagy anyának az élete, vagy a családomnak az élete. Kicsoda az Isten? És ha van, miért enged annyi szenvedést? Egyik kiábrándult, megfáradt igehirdetőtől olvastam ezt a mondatot. Elég szomorú, hogy olyan Istenről prédikáltam, aki ölbetett kézzel nézi a világ színpadán történteket, és nem avatkozik be. Kicsoda az Isten? És erre megszólal Jézus, és így kezdi a mondatot, mert úgy szerette Isten ezt a világot. Ezt el tudod-e fogadni? Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy Isten az, aki szeret. Ez az első gondolat, az első szó, az első, ami eszedbe jut, hogy Isten az, aki szeret. Isten az, aki szereti az én világomat, a te világodat, szereti ezt a világot, amiben élünk. El tudod ezt hinni? És meg tudom-e ezt vallani? olvasom, hallom ezt a szót, ezt a mondatot, hogy szereti Isten ezt a világot, de döbbenetes. A szent és igaz Isten hogy szeretheti ezt a bűnös világot? A szent és igaz Isten hogyan szeretheti az én világomat, hogyan szerethet engem a bűnös? Ismerek olyan embert, aki képtelen elfogadni, hogy őt szereti az Isten. Döbbenetesen hangzik ez a mondat. Hihetetlenül. Amikor igazságtalansággal találkozol, bűnnel találkozol, biztos, hogy már hallottad ezt a mondatot, ha nem mondtad, hogy én rossz kórba születtem. Ez a világ nem a jó emberek világa, ugye? Hogy szeretheti Isten ezt a világot, amelyikben csalódsz, amelyikben annyi keserűség, annyi bántás ér? Szeretheti Isten ezt a világot, amelyel annyi problémád van, és amely világnak annyi problémája van veled? Nem lehet az, hogy Jézus, amikor mondta 2000 évvel ezelőtt, tegyük föl a kérdést, akkor ő bátran mondhatta, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, szereti Isten ezt a világot, nem lehet az, hogy azért mondta, mert akkor a világ jobb volt. Ugye a múlt, amely megszépült. A zsidók emlékezetében is, ahogy megszépült, hogy bezzeg ott Egyiptomban a húsos fazekak mellett. Nem lehet az, hogy jobb volt az a világ. Jobb volt az a világ, amikor elhangzik ez a mondat, tegyük föl a kérdést, ahol a rabszolga nem más, mint beszélő szerszám. Vagy ismeritek a 38 éve beteg meggyógyításának a történetét? Az irgalmasság házában senki sem volt hozzá irgalmas? És amikor szombaton meggyógyítja Jézus, akkor mondják neki, hogy szombaton neked nem szabad. Senki sem örül az ő meggyógyulásának? Jobb volt az a világ? Amikor meggyógyul a sorvadkezű szombaton, nem szabad ilyet tenni. Jobb volt ez a világ? Jobb volt az a világ, amely hamis tanút állít Jézussal szemben? Hát lehet szeretni ezt a világot, amely hamis tanúkat kész állítani Jézussal szemben? Azt a világot, amely leköpi, megcsúfolja és megöli? Hogy mondhat ilyet Jézus, hogy szereti Isten ezt a világot? Egy másik világot biztos, de ezt a világot? Amelyik azt kiáltja Jézusra, hogy feszítsd meg. Engedd szabadon Barabást. És mégis mondja az Isten, mondja az ige, mert úgy szerette Isten ezt a világot. Mert Isten szeretete határtalan szeretet. Szeret, mert nem tud nem szeretni. Nem szeretni csak én tudok, meg te is talán. Nem szeretni mi tudunk, de Isten szeretet. És Isten szeret, szereti ezt a világot, mert szeretete határtalan szeretet. Mondhatnám így is, az a szeretet, ami meg kell valósuljon közöttünk, példa szeretet, ahogyan én szerettelek titeket, mondja Jézus, ti is úgy szeressétek egymást. Isten szeretete botrányos szeretet is, testvérek. Botrányos, hogy Isten szereti ezt a világot. És botrány az, ahogy Isten szereti Zákeust, a fővámszedőt. Bemegy a házába, közösséget vállal vele, akit illet leköpni, akitől illet elfordulni. Ha az utca egyik oldalán jött, illet átmenni a másik oldalra. Szereti Zákeust. Szereti ezt a világot. Botrányos szeretet az Isten szeretete. Botrányos, ahogyan szeret téged is, és engem is. És hogy mit jelent ez a szeretet, a Golgotán van kivetítve. A Golgotán látjuk igazán, hogy mennyire szeret az Isten. Hogy mennyire szereti ezt a világot. Mert Isten szeretete bűntörlő szeretet. Bűntörlő szeretet. bűnt bocsátó és bűnöst megújító szeretet. Életet gyógyító szeretet. Jézusban mutatja meg, hogy mennyire szeret. Jézus Isten szeretetének a maximuma. Ennyire szeret az Isten. Ő az út az Atyához. Ezért adja őt, akire szüksége van a világnak, és akire szükséged van nekem, akire szükségünk van. Jézusban adja, és ebből a szeretetből árad a kegyelem. Ennek a szeretetnek valóban életet gyógyító és életet formáló, életet megújító ereje van. Önmagát adja a szolgaként. Ő szolgál neked, nekem, nekünk. Ő hal meg értünk, helyettünk a kereszten. Értünk van ez a szeretet. És akkor hiszek, mikor eddig így eljutottam, akkor ezt így leírtam magamnak, és megosztom veled is. Akkor hiszek, ha ezt a szeretetet komolyan veszem. Isten szeretete, feltétel nélküli szeretet, amit komolyan veszek, kézzel fogható valóság. Egyrészt, amikor megkeresztelünk valakit, vagy éppen fogod a kenyeret, vagy éppen fogod a poharat, és magadhoz veszed a szent jegyeket. Isten szeretete az úrvacsorában is kézzel fogható valóság. És Isten szeretete kézzel foghatóvá kell váljon köztünk. Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Szereti Isten a világot, és hogyha te ezt a szeretetet elfogadod, akkor ez számomra, számodra küldetést is jelent. Tehát az első szó, ami eszembe juthat, amikor hallom ezt ezután, hogy Isten a szeretet. Isten szeret. Mit mond az emberről? Az ember is témája a filozófiának, és nagyon szépeket mond róla a filozófia. Nagyon sok igazat is mond a filozófia. Nem fogom ezeket elmondani, bizonyára ezeket már olvastad, meg ismered. Olyan szépeket, hogy ember nem lehet embernek ugye eszköze, hanem csak cél, meg mondjuk Pascaltól ezt a gyönyörű mondatot. Nagyon sok szép mondatot lehetne mondani. Mi az az első mondat, amit mondanál az emberről? Az embertől bármi kitelik, például, vagy ugye kutyából nem lesz szalonna. Tehát tudunk mi mondatokat mondani az emberekről, és mondunk is, néha magunkról, néha pedig másokról. Nem tudok bűvös körömből kitörni, mondja Babits az egyik versében. Nem tudok megváltozni, nem tudok megújulni, nem tudok megszabadulni. Rab vagyok, nem tudok bűvös körömből kitörni. Mit mondasz te az emberről? Jézus azt mondja ebben az egy mondatában, hogy az ember elveszett. Azt mondja ez az ige Székely Zsoltról is, rólam is, hogy ez az ember, Székely Zsolt, elveszett ember az Isten számára. Bajban vagy. Arra van szükségem, arra van szükségünk, hogy újat kezdjen velünk az Isten. Hogy a tiéd is legyen az, akire szükséged van Jézusra. Mert az ember elveszett és szabadítóra, megváltóra szorult helyzetben, állapotban van. Bajban van. Az ember nem volt mindig elveszett, tudjuk jól, a bűnesetkor veszett el. Amikor nemet mondott az Istennek, megszakadt a kapcsolata Istennel. Az ember elidegenedett Istentől, és elidegenedett a másik embertől is. Elveszett állapotban van. Egyik lelkipásztor ezt így mondta, hogy totál káros lett. A paradicsom kertben történtek során Isten képűsége a felismerhetetlenségig összetért. Bűneiben, a halott állapotában van. Ezért szükséges, hogy azt mondja nekünk az ige, hogy támadj fel a halálból, Székely Zsolt, mert elveszett halott állapotban vagy, reménytelen állapotban vagy, elveszett állapotban vagy, nincs igaz ember egy sem, nem vagy igaz ember te sem. Elveszett vagy. Rabja vagy a bűnnek, a bálványimádásnak, a munkának, a pénznek, a kívánságaidnak. Elveszett vagy. Reménytelen helyzetben vagy. Nem tudod önmagad megmenteni, és menthetetlen állapotban vagy, nem tudsz az Istennek megfelelni, nem vagy elég neki. Elveszett. Soha sehol sem érzed magad igazán otthon, és nincs üdvösséget. Nincs örök életet. Olyan vagy, mint Zákeus. Elveszett. Akire rá kell találjon a megváltónak, Jézusnak. És ha belegondolsz, csak a környezetedben, milyen sok ember elveszett. Milyen sok ember nem érti az élete értelmét és célját. Keresi, de nem találja, nem érti. Nincs igazán békessége. Bűnben él. Szeretne szabadulni, nem meri bevallani, hogy annak a rabja, de szeretne szabadulni, de nem tud. Nem tudja, hogy honnan jött és hová megy. Egyszerűen reménytelen helyzetben van, elveszett. Ez mondja az ige az emberről. Elveszett. Reménytelen, menthetetlen állapotban van. De az Isten szeret. És a menthetetlen, elveszett embert nem akarja elveszett állapotában hagyni. Nem akarja, hogy elveszett maradjon, mert szereti. És ezért adta Jézust. Adta Jézust. A mi elveszett életünk Jézus életébe került a kereszten. Az én elveszett életem ára Jézus Krisztus halála a kereszten. Adta, keresztre adta, értem, érted, értünk, helyettünk. Ő a mi életünk megoldása. Adta, hogy megtalált lehetsz. Olyan jó hír ez, hogy megtalált lehetsz. Mert fontos vagy az Istennek. Annyira, hogy önmagát adja. Olyan nincs, hogy keresem az autó kulcsát, és ha megtaláltam, ne tudjam azt, hogy megtalált kulcs a kezemben. Olyan nincs, hogyha megtalált vagyok, ne tudjam azt, hogy megtalált vagyok-e vagy sem. Megtalált ember vagy te már? Kérdezd ma engem az ige. És végezetül pedig, mit jelent ez a számunkra? Mit jelent ez a számunkra, hogy megértsük ezt a mondatot, hogy az Isten szeret, Isten adja az ő fiát, hogy el ne vesszen. Hogy mit jelent ez a számunkra, föl kell tegyük azt a kérdést, hogy igazán megértsem, hogy miért hiszünk. Miért hiszek? Mi a hitünknek a célja? Na, jó lenne ezt is egy mondatban átbeszélni. Megint szeretnék odaülni mellét. Érdekel a válaszod. Mi a hitünk célja? Mit válaszolnál erre a kérdésre? Én megkérdeztem, nyilván nem a testvéreket, de megkérdeztem azoktól, akikkel találkoztam az elmúlt években, több mint 10 évben szolgálatom során. Mi a hitünk célja? Miért hiszünk az Istenben? Mi a református hit célja? És ilyen válaszokat mondtak nekem, hogy hát, hogy erkölcsösebbek legyünk. Fontos cél, nem? Ki az, aki nem tud ezzel egyetérteni? Hitünk célja az, hogy erkölcsösebbek legyünk. Ilyen válasz is volt, hogy igazmondók legyünk, vagy gyakrabban járjunk a templomba. Hitünk célja az, hogy fenntartsuk, mondta az egyik gyülekezet gondnoka, hogy fenntartsuk a református egyházat. Mi a hitünk célja? Mi a hitünk lényege? Hétfőn Múlt héten a templom előtt a Klapka téren az egyik szomszéd sétáltatta a kutyáját, elkezdtünk beszélgetni, megszólított, és azt kérdezte tőlem, hogy maga a lelkész, mondom, hogy igen, én vagyok. Van egy jó ötletem, szeretném magának elmondani. Mondom, figyelek. Németországban jártam, mondja ő, és nagyon jó repkoncertek vannak, mondta, hogy melyik város, melyik templomában, és olyan jó lenne, hogyha kinyitná a templomot, és itt is lehetne ilyen jó koncerteket szervezni, ilyen repkoncertet, meg ő tud egy rockzenekart is, mert akkor megtelne a templom, és még bevétele is lehetne magának, mondta nekem. És ő ebben szívesen segítene, fölajánlotta jó szándékkal a segítségét, hogy megteljen a templom, és legyen bevételem. És erre ennyit válaszoltam, az első mondat, amit kijött a számon, hogy köszönöm nyilván a tanácsot, de nem ez a cél, nem ez a lényeg. És amikor így elhangzott ez a számból, hogy nem ez a lényeg, hogy megteljen a templom és hogy legyen bevétel, háromszor egymás után tette fel a kérdést, hogy te akkor mi a lényeg? Te kíváncsian, őszintén, láttam a szeméből, és fogunk mi még beszélgetni, azt láttam. Mi a lényeg? Mi a hitünk célja? Testvérek, elmondtam neki, hogy aki hisz Jézusban, annak örök élete legyen. Az üdvösség a lényeg. Hitünk célja az üdvösség. És ez Jézusban lehet a miénk, mert szeret az Isten, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hinni Jézusban azt jelenti, hogy teljes bizalommal ráhagyatkozom, aki az örök életet szerezte meg nekem. Azonban ezt nagyon nehéz elhinni, aki hisz ő benne. Örülök, hogyha tudod kívülről, aki hisz ő benne. De ezt nagyon nehéz elhinni. Nehéz elhinni, hogy Isten szereti ezt a világot. Nagyon nehéz elhinni, hogy Isten szeret téged. És hogy adja az ő egyszülöttjét, Jézust, hogyha benne hiszel, tiéd legyen az örök élet. Az örök élet. Ezt nagyon nehéz elhinni, tudom. Nem is olyan rég, az egyik temetés után jött oda hozzám valaki sírva, rámutatott egy sírra, hogy ott nyugszik a férjem már 10 éve. És kérdeztem tőle, hogy van-e vigasztalása? Hiszi-e azt, hogy aki Jézusban hisz, annak örök élete van, és annyit mondott, hogy tiszteletes úr? Onnan még nem jött vissza senki. És vissza kérdeztem, hogy is Jézus? Ő senki? Tiszteletes úr. Nehéz ezt elhinni. Te hiszed? Hiszel benne? Mert ha hiszel benne, akkor a tiéd az üdvösség, akkor üdvösséged van. Nem azért jött, hogy jó vallásos nevelést kapjak, hanem hogy örök életem legyen. Ezért adta őt az Isten. Kedves testvérem, elérkeztünk a végéhez. Mit jelent ez a számunkra? Ha hiszed, akkor a lényeget, az örök életet. Te hiszed, hogy Jézusban ez a tiéd? Jézus azt mondta búcsú beszédében egyik helyen, a János evangéliumában, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ő vágyik a velünk való közösségre. És amikor ezt az igét így újra gondolom, hogy ő jött, önmagát adta, ennyire szeret, vágyom-e a vele való közösségre? Szeretem-e őt? Mert ő szeret. Hitáltal, a Jézusba vetett hitáltal, tiéd lehet az üdvösség. És ma ez a nagy kérdés. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki, te, én, hisz ő benne, annak örök élete legyen, mert ez az Isten akarata. Ezért adta. És testvérem, már csak az a kérdés, Tegyen föl a kérdést a heidelbergi Kátéval együtt, de most engedd, hogy erre az ígére nézve. Te hiszed ezt? Amen. Imádkozzunk, helyünkön maradva. Szerető mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, hogy a te szereteted érthetetlen, határtalan szeretet. És köszönjük neked, hogy te is ma kerested a szívünket. Olyan jó tudni, hogy szeretve vagyunk, hogy te szeretsz bennünket, hogy te szerető atyánk vagy, aki annyira szeretsz bennünket, hogy nem csak megtartasz, nem csak számon tartasz, nem csak megsegítesz, nem csak a hajszálaink az, amiket szintén számon tartasz, hanem adod, értünk, adtad Jézust a keresztre, hogy ő benne miénk lehessen az örök élet. Köszönjük neked, hogy Jézusban megmutattad a te határtalan szeretetedet. Köszönjük neked, hogy Jézusban miénk lehet, enyém lehet az örök életnek a bizonyossága. És Urunk, hadd legyen ez a szeretet kézzelfogható közöttünk. Hogy valóban úgy szeressük egymást, ahogyan te szeretsz bennünket. A te szereteteddel. Addurunk, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk, lehessünk azok, akik nem csak kívülről tudják ezt az igét, nem csak el tudjuk mondani, hanem az életünkben élő valóság ez. Cselekedd ezt meg, Urunk, megváltónkért kérjük. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszönöm szépen a meghívást. Jó volt itt lenni veletek együtt, és hirdetem az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Most pedig fennállva fogadjuk az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és ő könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, ő adjon te néked békességet. Amen. Most pedig záró énekünket keressük meg, helyünket elfoglalva énekeljük a 821-es számú éneket, az első három versszakot, a gyülekezet tehát leülve énekli, utána pedig a himnusz következik.